Az ablak. Egy komor 15 éves fiú is járt a téli iskolába. Csordás fiú volt, Daninak hitták. Az uraság akart, hogy pótolja az elmulasztott iskolázást. Járt több olyan öreg fiú is az iskolába. Leány is volt, vagy három olyan nagyocska, de azok mind vidámak voltak és kedvesek, mint az aprók. Csak az egy Dani. Ült fásult fakó arccal szinte közömbösen az első helyen, mert a korára való tekintetből nem ültethettem a kicsinyek közé. Az értelme fogékony volt, de iskolai tisztséget nem lehetett ráruházni. Durván bánt mindenkivel. Csekély okokért orcán törölte, vagy fellökte a kisebbeket. Barátja nem volt. Sokszor eltűnődve néztem rá, hogy miért olyan elvadult, olyan sötét lelkű ez a fiú. A szülői talán pálinkába butul durva emberek. Alacsony lelkek, akiknek a házasság élethosszig való gyűlölködés. Talán őt is veréssel, rúgdosással, szitkokkal nevelték. Vagy hogy az állatok mellett az ember maga is állattá válik. Hogyan lehet az ilyen vadfát csak valamennyire is megnemesíteni? Nem látszott rá semmi reménységem. A fiúban mindössze egy becsületes erecskét találtam, nem hazudott. Ez is valami. És hogy erősítsem benne legalább ezt a jó tulajdonságot, alkalom nyíltán példaképül állítgattam a hazú ocskák elé. A hazugság szenny az emberi lelken. A bűnnek védelme. Az igaz ember, ha bűnt követel, megvallja. Azt mondja magában, bűnt követtem el, szenvednem kell érte. A bűnért mindig meg kell szenvedni. Isten törvénye ez. A szenvedés, lelki mosdás. Vállalni kell a szenvedést bátran, hősiesen. Mert a lélek tisztasága az első minden elsőségek között. S rámutattam a vad fiúra. Lássátok, itt van Dani. A minap a jegyző úr panaszkodott, hogy egy iskolás fiú letörte a kecskéjének a szarvát. A kérdésemre, hogy melyiktek volt, azonnal fölkelt a helyén, s jelentette, hogy ő. Mentegette magát, hogy a kecske őt megrohanta. De a tettét nem tagadta el. Vállalta érte a szenvedést. Egy nap nem evett ebédet, tűrte nyugodtan. Vállalta a szenvedést a tettéért. S példákat mondtam még a történelemből, hogy az igaz szóért halálba is mentek már az emberek. Dani olyankor csillogó szemmel szinte bámulva hallgatott. És én lelkemben örvendeztem, hogy legalább a becsületességnek nevelek benne embert. Egy adventi délután az iskolai félszünetben az utcán találkoztam vele meg az anyjával. Az utca sáros volt, mint falun szokott lenni. Ők ketten a túlsó soron mentek. Elől a nagy erős fiú egy madárkalitkát lógatva. Mögötte a gyöngetestű, korán elvénült asszony egy zsák gabonát vitt kötélen a hátán. Mélyen előrehajoltan caplatott a nagy teher alatt a sárban. És egy méternyi hosszú karó volt bot helyett nála. Látszott az útjuk irányáról, hogy mind a ketten a malomba mennek. Egy csúszamlós helyen a karó kiesett az asszonynak a kezéből. A fiú megfordult, s közömbösen nézte, hogyan erőlködik az anyja, hogy a karót fölvegye. Miért nem vette fel ő? Miért nem viszi ő azt a nehéz zsákot? Mert az asszony sorsa az a parasztoknál, hogy rabszolgája legyen a férfinak. Nem csak az urának rabszolgája, a fiainak is. A paraszt fiú nem ismerhet gyöngétséget, mert hiszen az apja sem ismer. Micsoda hatalommal hogyan lehetne a tanítónak gyöngétséget oltani az emberi szívbe, ha nem a házi nevelés oltja bele? Az év utolsó napján temetésre kellett mennünk. Még a pap öltözködött, az ablakhoz álltam, ott szivarozgattam. Néztem a havas utcát. Falon bizony nem söprik a havat. A házak mellett a járókelők taposnak utat, az utca közepén meg az állatok s a kerekek. Egy leány tanítványom jelent meg az úton. Az öreg leányok közül való Fábián Veronka a neve. 13 éves, de korán meggyulladt. A hátán putton volt, és a puttonban faragótól való forgács. Néhány hosszú szállal megtoldotta a putton magasságát, és megtetészte jól. Az ablak alatt megállt és megfordult, mintha valakit várna. Szórakozottan néztem. Fehérbőrű, szőke, komoly leány. Félénk, mint a nyúl, nem mer a szemébe nézni senkinek. A leckéjét mindig tudja az utolsó betűig, s mégis, ha felelnie kell, elpirul és remeg. Hogy ott megállt, akaratlanul is néznem kellett. Milyen finom arc, milyen tiszta, nyugodt és jóságos kék szem. Ha nem a szegénység ruhája volna rajta, ünnepelnék a szépségéért. No, ebből bizonyára jó asszony válik. Ennek az ajkán soha nem fog egy haragos szó elhangzani. A leány mellett Dani jelent meg. A fiú bekecsben volt, és a szokott nagy szárú csizmában. A kezében béres ostor. Mosolyogva váltott szót a leánnyal. Akkor láttam először mosolyogni. De hogy átváltozik az arca mosolygásban, mennyire emberibb. A leány is finomkán mosolygott rá, és nyugodtan nézett a szemébe. Különös volt ez nekem. Az iskolában soha se láttam, hogy beszéltek volna. Igaz, hogy a leányok külön csoportban is ülnek, de olykor mégis érintkeznek. Kölcsönműveletek a tentában, ceruzában, az óraközi szünetek, a fabehordás, s más efféle iskolai dolgok mind meg annyi alkalom arra, hogy beszéljenek egymással. Ezt a kettőt soha nem láttam együtt. Beszéd közben egy arasznyi kis forgács leesett a puttonról. A fiú könnyű mozdulattal vette föl, és beigazította a többi közé. Nolá. Aztán a leány mosolyogva bólintott, s elváltak. Márciusban történt, hogy egy napos délutánon az udvaron sétáltam a korai melegverő fényben. Az iskolába két leány jött elsőnek. Az egyik Veron volt, a másik Bogyó Teri, egy kis szeleburdi fekete leány. Már tavasziasan voltak öltözködve. Rózsaszínű rékliben mind a kettő, s nagy kendő nélkül. Veron az arcát félénken félre tartva köszönt, és befordultak az iskolába. Néhány perc múlva hallom, hogy az ablak belső táblája recsen, valamelyik betörte. Hogyan törhette be? Talán almát dobott egyik a másiknak, labdáztak? No, majd megtudom, melyik a bűnös a kettő közül. Az utca ajtón ismét egy leányka lépett be, aztán két fiúcska, s mögöttük a nagy, komoly Dani. Az iskola csak hamar megtelt. Mikor a hetes vigyázó jelentette, hogy mind együtt vannak, beléptem. Imádkozás közben az ablakra pillantottam. Az egyik alsó táblán csillag alakú zúzódás. Aztán a két leányra pillantottam. Bogyó Teri nyugodt szemmel néz rám, Veron sápadt. Az első gondolatom az volt, hogy nem szólok az ablakról semmit. A megcsináltatása legalábbis 2 6-osba kerül. Az ilyen szegény népnek 2 6-os sok pénz, rengeteg pénz. Majd megcsináltatom az iskola pénzéből. De aztán mégis arra gondoltam, hogy az iskolában rendet és igazmondást is kell tanulni a gyermeknek. Ha nem is kötelezem a leányt arra, hogy megtérítse a kárt, alkalmat nyitok arra, hogy igaz lelkűnek mutatkozzék. Az imádkozás után leültek. A szemük rajtam függött. Szokás szerint végig sétált a szemem minden soron. Veron összekucorodva rejtőzik az előtte ülő leánynak a háta mögé. Mintha a könyvében olvasna. Máskor rászólok az ilyen lapulóra, most figyelmen kívül hagyom. Tekintetem az ablakon állapodik meg, és kérdőnézéssel fordulok a vigyázó felé. A fiú, egy mindig piros kisfejű tatár, fölkel szól katonásan. Kérdeztem, ki törte ki? De mind azt mondja, hogy törötten tanálták. A gyermekek valóban ártatlan nyugalommal néznek reám. Bogyó Teri szaporán pislog. Verom marad félrehúzódotta. Tehát ezek ketten hallgatást fogadtak. Ki törte be az ablakot? Kérdezem nyugodt komolyan. Mély csend. A kérdésemben érzik, hogy a vigyázó jelentése nem befejezője az ügynek. Elképedve bámulnak reám. A harmadiknak érkezett leányka kissé elpirosodva nézegeti a körmét. Talán az is tud róla, de nincs kötelezve arra, hogy rámutasson a bűnösre. Nálam a bűnösnek magának kell vallania. Átpillantok a fiúk során. A két fiúcska is nyugodt, tehát azoknak már hazudtak valamit. Danira is pillantok, az nyugodtan néz rám, tehát ő sincs beavatva a titokba. Kicsoda az köztetek, kérdezem szemrehányó komolyan, aki nem vállalja a szenvedést. Halotti csend. A gyermekek már szinte megmerevülten néznek rá. Ahogy átpillantok rajtok, látom, hogy Veronnak még a füle is piros. Kínlódó arccal pislog maga elé. A szeme pilláján már meg is csillan az első könycsepp. De hallgat. Aki betörte az ablakot, azonnal keljen fel és valljon, szólok már szigorúan. Ki törte be az ablakot? A fiúk sorából fölemelkedik Dani, és nyugodtan a szemembe nézve feleli. Én.